És a Juma traktátus tanuljuk, a Juma traktátus pedig a legszentebb napról, a Jom Kipur ünnepéről szól, és ezen a napon a legfontosabb dolog a böjt. Ugye azt mondtuk, hogy ezen a napon, az engesztelés napján öt dologgal is sanyargatni kell önmagunkat. Ez az öt dolog, ez az evés-ivás tilalma, a fürdés tilalma, a testápolás tilalma, a bőrcipő tilalma és a nem élet tilalma. Ez az öt dolog, amivel tartózkodni kell Jom Kipurkor. És ebből a legfontosabb a böjt. Ma egy viszonylag rövid daf, egy rövid lap lesz a mai témáknak a mai siúr, a mai órának a tananyaga. Ennek az elején arról fogunk beszélni, hogy milyen kortól kell kezdeni böjtölni. Szóval mi az a kor határ, amikor el kell kezdeni böjtölni, és utána pedig arról lesz szó, hogy milyen helyzet a terhes nőkkel, a terhes nőknek kell-e böjtölni, mivel akkor, hogyha egy terhes nőre rájön a bulmus. Nem tudom azt magyarul, hogy mondják, amikor valaki nagyon akar enni. Nem is étvágy, hanem egy ilyen étroham, vagy egy ilyen evés pánikroham. És akkor mi a helyzet? És ennek kapcsán arról is szó lesz, hogy életveszélyes helyzetben kell-e a tórát tartani, vagy felmentést kapunk a tóra törvényei alól. Ki fog derülni erre is a válasz. Hát akkor nézzük rögtön először a misnát. A misna egy bizonyos törvényrendszert tartalmaz, szabályokat, és utána a Talmud magyarázza a misnát. A misna azt mondja, ti noikais, én me ani noisom jelmiki purim, a gyerekeket nem sanyargatjuk Jom Kipur napján, nem kell böjtölniük, ával me hanchi noisom, de kötelező nevelni őket arra, hogy ne legyen nekik meglepetés, amikor felnőnek, és felnőttekké válnak, a lányok 12 évesen, a fiúk 13 évesen, akkor ne legyen meglepetés nekik, és ezért már egy pár évvel korábban el kell kezdeni őket nevelni, egy pár órát kell, hogy böjtöljenek. Ami azt jelenti, hogy az egész napot nem kell végigböjtöljék estétől estig, de egy pár órát kell, hogy ők is böjtöljenek, hogy hozzászokjanak a gyakorolják, begyakorolják a dolgot. Lifnésana, vagy lifnésna szájn, mikor kell elkezdeni ezt? Egy vagy két évvel korábban. Most itt az, hogy mit jelent pontosan ez egy vagy két évvel, mihez képest korábban. Most úgy értjük, hogy úgy néz ki, hogyha most itt van például Benjamin, aki most lesz 13 éves, szevasz, akkor az utolsó évhez képest egy vagy két évvel korábban. Ami azt jelenti, hogy abban az évben, amikor ő 13 éves lesz, az a Jom Kipur, ahhoz képest egy vagy két évvel korábban. Miért? Mert most úgy értjük, hogy ez azt jelenti, hogy az utolsó Jom Kipurkor már végig kéne böjtölnie, még mindig nem kötelező, de már végig kéne. Tehát most például idén Jom Kipur a Benjaminnak most júliusban van a születésnapja, de már az idei szeptemberben végig kellett volna, tehát úgy idei szeptemberben, tehát most elmúlt böjtölnie, és egy évvel korábban, vagy két évvel korábban már el kellett volna kezdeni egy pár órát gyakorolni, böjtölni. Most így értjük a misnát. Ami azt jelenti, hogy valójában már 13 éves kor előtt 3 évvel el kell kezdeni. Amikor belépett a 13. életébe, de még nem fejezte be, akkor kell már böjtölnie. Még nem kötelező, de már kéne végig böjtölni, és egy vagy két évvel korábban pedig már egy pár órát kéne, hogy böjtöljön. Oké. Okay. Miért? És friss érő gulimbe mitzvesz? Azért, hogy a mitzvák ne legyenek meglepetés a számukra, hanem szokjanak hozzá a fiatalok, a gyerekek a mitzvák tartásához. Oké, eddig tartott a misna. Most a Talmud azt fogja kérdezni, hogy milyen megfogalmazás az, hogy egy vagy két évvel korábban. Most egy vagy két évvel? Döntsük el. Egy vagy két év? Hástob ifnés táim, mechánchi leu ifnés annami baje? Ha két évvel korábban el kell kezdeni egy pár órát böjtölni, akkor miért mondja azt, hogy egy évvel? Két év, akkor biztos egy év is. Akkor elég lenne a kettőt mondani. Amarav Chizda, hogy kásja, habe, hajle, habe, bari. Azt mondta erre a Chizda, ez nem probléma, el lehet magyarázni ezt a kérdést. Azt akarja mondani a misna, hogy attól függ, egy beteges gyerek, egy beteges gyenge gyereknél Egy évvel korábban elég elkezdeni. Tehát amikor 11 éves múlt, és belépett a 12-be. Egy erősebb gyereknél már, amikor elmúlt 10, és belépett a 11-ben, már akkor el kell kezdeni egy pár órát. És ezért mondja, hogy egy vagy két évvel korábban, attól függ, milyen erős a gyerek. Hogyha erősebb, akkor már két évvel korábban, vagy ha nem olyan erős, akkor egy évvel korábban. Oké. Okay. Amara Funa, most idézni fogunk két véleményt, hogy mikor kell elkezdeni ezt, a gyakorlását a böjtnek, és ez a két vélemény, ezt a két véleményt, illetve egy harmadikat fogunk összehasonlítani azzal, amit a Misnában olvastunk. Azt mondja, Amara Funa ben Smoine u ben Tesa, mechanchinai szaj, le sajsz, lányoknál 8 és 9 éves korban már el kell kezdeni órákat böjtölni, nem végigböjtölni, de órákat böjtölni. Be eszerúbe áhádeszre máslimi midrábanon, 10 évesen és 11 évesen el kell kezdeni már végigböjtölni, de csak a rabbik teszik ezt kötelező, ez még igazából nem kötelező, ez is a nevelésnek a része. 12 évesen pedig már kötelező böjtölni, a Tóra szerint. Miért? Mert 12 évesen lesz. Ugye a lányoknál a nagykorúság az 12 éves korban van, a fiúknál 13 éves korban. Ezért mondja, 12 éves, ha elért a 12 éves kort, akkor már a Tóra szerint kötelező, 11 évesen és 10 évesen rabbinikusan kötelező, 10 évesen és 9, nem, 11-10 rabbinikusan, 9 és 10 évesen pedig csak egy pár órát kell. Nem, még kezdjük először. 8 és 9 évesen pár órát kell, 10 és 11 évesen be kell fejezni csak rabbinikusan, és 12 éves kortól már a Tóra szerint is kötelező. Oké, okay, ez Rafuna véleménye. Hasonlót mond Rav Nachman, csak a fiúkról, Rav Nachman Amar, Tesa ve Eszer mechanchinai szaj, 9 és 10 évesen órákat kell böjtölni, 11 és 12 évesen be kell fejezni, és 13 évesen pedig már Tóra szerint is kötelező. Oké? Okay? Akkor ez miben más, mint ami mi misnánk? A mimisnánk mit mondott? A mimisnánk azt mondta, hogy egyáltalán nem kell, nem volt világos, de azt mondtuk, hogy úgy értelmeztük, hogy egy évvel korábban kell már teljeset böjtölni, és az azt megelőző egy vagy két évben kell órákat böjtölni. Itt meg azt mondja, hogy már két évvel korábban el kell kezdeni befejezni. Követtek még, vagy?
Világos.
Világos? Szóval itt úgy tűnik, mintha ugye van egy fázis, amikor órákat kell még csak böjtölni, van egy fázis, amikor nem lenne kötelező, de már nevelésből végig kell böjtölni. A mi misnánkból úgy tűnt, hogy az egy év, ebből a szövegből úgy tűnik, hogy ez két év, és akkor minden igazából az egész felnőtt már 4 évvel a felnőtté válás előtt elkezdődik. Ehhez képest van egy harmadik vélemény, Rabbi Yochanan Amar, ha slamodra banan léka, ben eszer ben a hádeszem hánchina iszain le sajsz, ben stém eszem a slém ide rájsza. Azt mondja, Rabbi Yochanan azt mondta, ilyen nincs. Nincs olyan fázis, hogy a Tóra szerint nem lenne kötelező böjtölni, de a rabbik a nevelés érdekében azt mondják, hogy be kell fejezni a böjtöt. Hanem ő azt mondja, hogy egy lánynál például 10 és 11 éves korban órákat kell böjtölni, 12 éves korban elérte már felnőtt, akkor a Tóra kötelező teszi. A böjtöt akkor böjtölni kell, ugyanúgy fiúknál. 11-12 éves korban órákat kell böjtölni, 13 éves korban pedig már a tórai akkor az kötelező. Nán, mit mondott a mi misnánk? Akkor egyelőre most ugye volt egyszer egy olyan vélemény, hogy 4 évről beszélünk, amely az elsők, a felnőtté válás előtti 4 évről beszélünk, amely az első két évben csak órákat kell, a második két évben teljesen kell, és amikor elérte a nagykort, akkor onnantól már teljesen. Rabbi Yochanan pedig azt mondja, hogy összesen beszélünk két évről a felnőtté válás előtt, akkor órákat kell böjtölni, de nem kell teljesen befejezni a böjtöt, és amikor felnőtté vált, akkor kell teljesen böjtölni. Mit mond a mi misnánk? Tnánati nőköszé már nőszem, én meg kipulom, hogy hákra észlik, és annak is látány. A mi misnánk úgy azt mondta, hogy nem kell böjtöltetni a kisgyerekeket, de a felnőtté válásuk éve előtti évben, egy évben, vagy két évben már nevelni kell őket erre. Most nem világos, ez mit jelent, mert most nem mondottak, a nevelés az mit jelent, órákat jelent, teljeset jelent, És az sem világos, hogy különben, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ahhoz az évhez képest egy vagy két évvel korábban, amikor belépett a 13. vagy a 12-be, vagy ahhoz képest egy vagy két évvel, amikor már elmúlt 13-12. Most a Talmud azt mondja, Bishlém lefúna verem náhmen lifnésan, vesna száim lifnésan, livrejem lifnésna táim, le livre tajra. Rabbi Jöjjönön kása. Azt mondja, Rav Huna és Rav Nachman, akik ugye a 4 éves előkészületről beszéltek, ők hogy fogják, amiben az ez a felnőtté válás előtti 2 évben teljesen böjtölni kell, és azelőtt órákat kell böjtölni, ők mit fognak mondani? Azt fogják mondani, hogy ezt hogy kell érteni, a mi misnánkat, hogy van az az év, amikor, ugye itt váltam 13 éves, ez már 13 éves után van, van az az év, amikor amikor beléptem a 13-ba, azt tegyük félre, ehhez képest egy vagy két év, ugye ezt mondta a misna. Mi ez az egy vagy két év? Így van, attól függ, hogy a rabbinikus, az óraböjtök, az 2 év. A teljes végigvitel az 1 év. És akkor így kijön a mi misnánkat, el lehet így magyarázni. De mit fog mondani Rabbi Jöjjönön? Amalekha Rabbi Jöjjönön, Émos Nanos, a Száim Szamuk Lepirka. Rabbi Jöjjönön azt mondja, hogy nem így kell érteni a misnát, hanem úgy kell érteni, hogy az egy vagy két év, az a nem a ehhez képest vissza egy vagy két év, nektek is mutatom, ehhez képest vissza egy vagy két év, hanem a felnőtté válás utántól visszaszámolva egy vagy két év, és akkor az úgy kijön az ő véleménye szerint. Akikkel bárhogy is legyen, az most az sok véleményről volt. Szóval a gyakorlatban azt szoktuk csinálni, természetesen valaki felnőtté vált 12 vagy 13-es, akkor már böjtölni kell a Tóra szerint. Az azt megelőző évben, tehát amikor belépett a 13. vagy a 12-ben, akkor igyekszünk rávenni, hogy végigcsinálja a böjtöt, és 1 évvel korábban pedig legalább órákat böjtöljön. Oké. Tasmár, de tanír abban a smulati, nagy kezd, én már nagy személyi mikrofonom, mert hánkha jössze, sanas, a szájm, szamok, a pirka, mislem, hogy éjjel, a niha, de a funnám, náhma, kási, amnak, a banan, máj, hinnuk, nám, idek, tani, lás, lama. Azt mondja, a Talmud, akkor a Jöjjön annak a véleménye tűnik jobbnak, mert van egy másik mondás, ami ezt támasztja alá. És a Funa és a Nachman véleményével van szemben. Mit fognak erre mondani a Funa és a Nachman, hogy ők a szöveget egy kicsit másképp értik, hogy szerintük a nevelés, a böjtre való nevelés, az nem csak azt jelenti, hogy órákat kell böjtölni, hanem azt jelenti, hogy be is kell fejezni a böjtöt, ahogy mi is tanultuk. Oké. Mi kari le chinuch ha-shlome, ve ha-tánya ezeu chinuch haja, ragin lecha, és teyesha és machina esze shalom, és besha és machina esze be-árba, amarabbar ula, tarjachan ichan hinu, és itt akkor arról szól a vita, hogy az, amikor azt mondjuk, hogy nevelni valamire, nevelni a böjtre, az azt jelenti-e, hogy csak egy pár órát böjtöljön, vagy azt jelenti, hogy be kell fejezni a böjtöt, kétféleképpen is használjuk ezt a kifejezést, és ezért van ez a kétféle vélemény. Oké, eddig tartottak a kiskorúak. Most áttérünk a terhes asszonyra. Ubra sehi riha. Egy terhes asszony, aki megérezte valami jó, finom ételnek a szagát. Machinin oisza, akkor meg kell etetni azzal acsetasib návsa, amíg le nem nyugszik. Egy érdekes dolog, hogy a Talmudban, ha egy terhes nő, ez valamilyen érdekes, hogy egy terhes nő, ha éhes, akkor muszáj enni, mert ez bele tud bolondulni, hogyha nem eszik. Vagy teljesen elveszti magát. És olyannyira így van, hogy Jom Kipurkor is, hogyha egy terhes nőre rájön az éhség, azt nem tudja kontrollálni, mert az a gyerek, a benne lévő gyerek, és azért muszáj neki enni adni, amíg le nem nyugszik. Chöjle machinu noiszel pibekin, mi a helyzet egy egyszerű beteggel? Az már nem így van. Hogyha a betegnek az orvos azt mondja, hogy ennie kell, akkor ennie kell. De nem úgy van, hogy nagyon kell ennem. Egy terhesnőnél ezt elfogadjuk, de egy betegnél nem. Vim én sem be kim, ha nincsen orvos a környéken, akkor a biztonság kedvéért, már hinna össze a piacra, egy sem eldáj, akkor megetetjük a saját bevallása alapján is, nem kell orvost, ha nincs orvos, ne arra, hogy itt meghalsz a bőjben, hanem akkor lehet etetni, amíg azt nem mondja, hogy jó, köszönöm szépen, eleget ettem. De mindest egy terhesnőnél ott ez egy különleges szituáció, hogy nem tudja kontrollálni, és bele is halhat, hogyha nem adják meg neki az ételt. És nagyon érdekes dolgot fogunk most mondani a következő részben, már a Talmud. Tanura bonon. Ubrosé rihob szára köides, oly szár házir. Mi van akkor, hogyha egy egy terhes nő megérzi az áldozati hús illatát, amit tilos lenne enni, az áldozati húst, ezt a, amikor állt a szentély, ma már nincsenek állatáldozatok, de a jeruzsálemi templom állt, akkor ott hoztunk állatáldozatokat, és azt az oltára föl kellett tenni. Mi van akkor, hogyha egy nő megérzi az áldozati húst, és nem tud úrrá lenni, nagyon akarna enni belőle. Vagy, még rosszabb, megérzi a malacnak a húsának az illatát. Mit ugye tilos enni? Fú, és nem bír magával, és nagyon akarna enni belőle. Tehát tilos étel, szabad neki adni? Most nem gyomkipúról van szó, simán. Ismertek azt a viccet, hogy eljön a zsidó rabbi, az azt mondja, rabbi, egy nagyon nagy bűnt követtem el, kérem adjál egy feloldozás valamit, hogy mit kéne csinálnom, hogy mi a bűnöd, fiam? Azt mondja, hát, elfelejtettem mondani az asztali áldást az étkezés után. Tényleg, elfelejtettem. Ezt nem kell. Miért felejtetted el, fiam? Hát, egy olyan helyen voltam, ahol nincs, nem volt imakönyv, nem volt áldásfüzet. Tényleg? Olyan helyen ettél, nem olyan. Miért? Miért? Hát, megmondom őszintén, egy nem kóser étteremben voltam. Nem kóser étteremben voltál? Miért voltál egy nem kóser étteremben? Hát, megmondom őszintén, Jom Kipur volt, és akkor nincsenek nyitva a kóser étteremben. Szóval a végéről kezdte, de kiderült, hogy a probléma sokkal nagyon. De itt most nem Jom Kipurról van szó, simán hétközben malachús, vagy áldozati hús, mit lehet csinálni? Akkor azt mondja, hogy havin la kajis be röjtev, ma nichin la alpia. Akkor először nem adnak neki, próbáljuk azért, nem muszák, nem etetjük meg malacsal, hanem bemártunk egy ilyen nyást a húsba, és azt a szájába adjuk, kicsit szopja, és hát attól már megnyugszik. Az ízétől már egy kicsit megnyugszik, nem etetjük magába. Im is jásfett dajtamut, ha megnyugodott, akkor mi is megnyugodhatunk. Im lábda nem, akkor adunk magából a léből, vagy a húsnak a szaftjából, igen, köszönöm. Ha ez megnyugtatta, akkor jó, de ha ez sem, akkor adunk a zsírjából. Ha ez megnyugtatta, az jó, ha nem, akkor nincs mit csinálni, muszáj neki adni magából a hús, mert ez életmentés. Ha egy terhes nőnek nem adunk enni, akkor bele is halhat. És ez életmentés, és ezért kell neki adni. Különben én nem értem pontosan, hogy gondolom, hogy ez ugye van ez a... Csak ez sejtem, hogy ez lehet a dolognak a lényege, hogy a manapság ezt úgy szokta, van ez a terhes cukrosság. Vannak olyan nők, akik abból nem cukrosak, nem cukorbetegek, de a terhesség alatt úgy működnek, mint a cukorbeteg, és azok tényleg belehalhatnak, ha nem kapnak enni. És gondolom, hogy ebben az időben nem tudták ezt megkülönböztetni, csak azt látták, hogy nagyon éhes, akkor gyorsan adjunk neki enni, nehogy meghaljon. Ja, ma ez nem biztos, hogy így van, mert valakiről tudjuk, hogy mert terhesnők tényleg nagyon szeretnek enni, ezt tudjuk, nem mindegyik különben, de van, akinél ez van. De ez nem azt jelenti, hogy cukros. De ha valakiről tudjuk, hogy cukros, akkor az teljesen más, mint ahogy egy nem terhes, sima ember is, aki cukros, annak ennie kell Jom Kipurkor. Most itt a Talmud rátér arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen az életmentés érdekében milyen szabályokat lehet megszegni. Azt mondja itt például, a Jom Kipuri böjtöt meg lehet szegni, meg a húsevés, a malachúsevés tilalmát is meg lehet szegni, csak azért életben maradjon a terhes nő. Tényleg mi ezzel a helyzet? Azt mondja a Talmud, se én lech a davas aimed bifnépi kuaha nefes, nincs semmilyen olyan szabály a Tórában, ami felülírná az életveszélyt. Minden szabályt meg kell szegni az életveszély esetén. Hucmába ide zaragiluja, rajasz és fichasz damim. Kivéve a bálványimádás, az emberölés és a nemi bűnök. Szerintem, hogyha most értsétek, az azt jelenti, hogy minden esetben, ha én életveszélyesen beteg vagyok, nem én Isten se csinálom, hogy életveszélyesen beteg, valaki életveszélyesen beteg, és azt mondja az orvos, minden reggel disznóhús kell enni, mert ez a gyógyszer. Ezt mondta az orvos, akkor ezt kell csinálni. De ha azt mondja az orvos, hogy életveszélyesen beteg, az lesz a megoldás, hogyha minden este valakivel megcsalja a feleségét. Akkor ezt nem fogadjuk el, most teljesen teoretikusan mondom, mert a nemi bűnök az nem számít olyannak, ami felülírja, hogy amit felülír az életveszély. Ez egy kivétel. Majd másik kivétel. Azt mondjuk, hogy emberölés. Valaki beteg, és azt mondják neki, hogy azt tudja megmenteni, hogy valaki másnak a szívét beleültetik. Ahhoz ki kell venni abból az emberből a szívet? Ezt hívják szívátültetésnek. Azt nem lehet, mert nem lehet valakit megölni azért, hogy valaki mást megmentse. Ez egy kérdés, hogyha valaki a manapságja szívátültetés nem él, nem úgy veszik ki a szívét jó esetben, esetleg Kínába vagy ilyen helyeken, igen, de nem úgy, hogy valaki még tényleg él, hanem mondjuk, hogyha egy autóval esetben volt, és az illető már agyhalott, akkor kiveszik a szívét, szabad-e vagy sem. Ez a kérdés, hogy ha valaki agyhalott, de a szíve még dobog, akkor az élőnek számít-e vagy sem. És ez egy nagy vita, és nem annyira egyértelmű, hogy lehet szívátültetést használni. Mert sok esetben, amikor valakiről azt gondolják, hogy agyhalott, valójában nem agyhalott, nagyon nehezen tudják megkülönböztetni és fölmérni, hogy valóban agyhalott-e, vagy csak nagyon mély kómában van. És ezért ez egy minden eset, ez egy külön kérdés. De minden esetre akkor ugyanígy nem szabad. Vagy egy harmadik példa. Valakinek azt mondják, itt van egy bálvány, borulja előtte, nem akkor megölünk. Akkor nem szabad leborulni, inkább meg kell halni. Ez a három kivétel. De minden más, ami nem nemi bűnök, nem emberölés és nem bálványimádás, azt feloldozást kap, hogyha életveszélyről van szó. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Nem azt honnan tudjuk, hogy a többinél feloldozást nyer, honnan tudjuk ennél a háromnál, hogy nem nyer feloldozást. Az összes többinél, tényleg honnan tudjuk, hogy a Tóra parancsolatánál erősebb az élet? Onnan, hogy a Tóra azt mondja, ideadtam nektek ezeket a parancsolatokat és a törvényeket, amit tartsatok meg, amelyeket megtesz az ember, hogy éljen velük, éljen általuk. És erre azt mondják a kommentárok, azért kell ezeket megtartani, hogy éljünk általuk, ne azért, hogy meghaljunk általuk. Magyarul az életet szolgálják a parancsolatok, és nem fordítva. Tehát, hogyha az élettel szembe megy, akkor meg kell szegni. Oké, akkor a Tóra minden szabályát meg kell szegni. Honnan tudom, hogy ennél a három dolognál, hogy nem kell megszegni? Sőt, hogy nem szabad megszegni, hanem inkább meg kell halni. Vegyük végig. A vajdazara minnalam, vegyünk először a bálványimádást. Honnan tudom, hogy egy bálványimádásnál, ha azt mondják, hogy inkább, hogy megölünk, ha nem borulsz le a bálvány előtt, akkor inkább meg kell halni. Honnan tudom, hogy ez így van? De Tánya Rabbi Lezer, olyan Rabbi Lezer azt tanította, azt mondjuk ugye a smában, ahol a zsidó vallás hitvallásában a Hajjad Izraelben, azt mondjuk Hajjad Izrael az örökkévaló, megjöttek a tanítványok, Hajjad Izrael az örökkévaló, Istenünk az örökkévaló egy, azt mondja a Talmud, azt mondja a Tóra, szeresd örökkévaló Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes egészeddel. Ugye? Ezt mondjuk a smában. Egész lényeddel. Köszönöm. Akkor itt szó van az egyisten hitről, a vallásunkról, és azt mondja, szeresd az örökkévalót teljes szíveddel, teljes lelkeddel, egész mindeneddel. Miért kell ezt mondani? Mit jelent az, hogy egész lelkeddel, egész mindeneddel? Mit jelent ez? Mi a különbség? Mi az, hogy egész lelkeddel, egész mindeneddel? Innen már behalnám se, hol behalnám, nem behalnám ide, innen behalnám, nem behalnám se. Ha már ír, azt mondom, hogy minden lelk, egész lelkeddel, meg azt is mondod, hogy egész minden. Ez ugyanazt jelenti, miért kell mind a kettőt mondani? Azt mondja, Talmud, imi és leha adom, hogy guffoi, havi valami, majd a káhnem, a hal lábseha, és a hamas, majd a hal a guffoi, a káhnem, a hal médeha. Azért, mert az egész lelkeddel az mit jelent? Az életed árán is. Szolgáld az örökkévaló, vagy szeresd az örökkévaló Istent, az életed árán is, egész lelkeddel. Mit jelent az egész mindened, egész lényeddel? A pénzedet. Akkor még a pénzed árán is. A lelkem árán, akkor pláne, hogy a pénzem árán. Azt mondja, igen, vannak embereknek a pénz fontosabb, mint az élet. És ezért mondja mind a kettőt. Akinek fontosabb az élet, az tudja, hogy az élet árán is. Aki pedig nem normális, és fontosabb neki a pénz, mint az élet, akkor még a pénz árán is. És ezért, de a lényeg az, hogy mit látunk belőle, hogy egész lelkeddel, vagyis az életed árán is, az egyértelmű, hogy akkor hogy az Istent nem lehet elhagyni, még hogyha életveszélyes helyzetben se vagyunk. Ez az első. Menjünk tovább. Honnan tudjuk, hogy a házasságtörés, vagy a nemi bűnök, azok ugyancsak olyasmi, ami miatt az embernek inkább az életét kell áldoznia, mint hogy megszegje. De Tánya Rabbi Yoimer, káser jakum, isave jeur cachai nafes kéne davaraze. Van egy törvény, arról szól, hogyha egy férfi együtt van egy lányjal, aki már el van valaki másnak jegyezve. akkor ez egy házasságtörés, ugye? Mert az eljegyzés, a tórai törvény szerinti eljegyzés, az tulajdonképpen már maga a házasság. Régen az ókorban úgy működött, a tórai időben úgy működött, hogy eljegyeztek egy lányt, jogilag már a felesége lett annak, aki jegyezte, de egy kis időt kapott, még otthon maradt az apukája, a családja otthonában, és utána egy évvel mondjuk költözött a férjéhez. De jogilag ő már egy férjezett asszony. Ha egy másik férfi együtt van vele, az házasságtörésnek számít, és arról szól a Tóra a törvénye, hogy milyen büntetés jár ezért. Tudjuk azt a 10 parancsolatban, hogy a házasságtörésért elvileg halálbüntetés jár. Egy másik kérdés, ezt a halálbüntetést nem nagyon lehet keresztül vinni. Most ma, pláne nem, mert ma nincsen, a zsidóságban nincsen büntetés. Azóta nem létezik a 71 tagú Sanhedrin, 2000 éve nincsen fenyítés vagy büntetés a tórai törvényben. De régen is ugye ez csak akkor lehetett keresztül, ha valaki két ember látta. Ugye ez elég ritka, hogy valaki két ember látja, hogy mi történik, de minden esetre ez a törvény. A Tóra azt mondja, ha viszont a lány és a férfi és a nő nem a városban csinálták, amit csináltak, hanem kint a mezőn, akkor a lányt nem lehet megbüntetni, és nem jár neki büntetés, még égi büntetés sem, mert ha nem, hiába kiabált volna, senki nem hallotta volna meg, és lehet, hogy a férfi erőszakkal csinálta, amit csinált, soha nem függ megtudni, de a lány, ha erőszakkal csinálta, a lány nem tudott volna védekezni, és olyan, azt mondja, szó szerint úgy fogalmaz a Tóra, ulenál rálotta szedavár, ne tegyél semmit a lánynak, mert én lenáro het mavesz, a lány nem követett el halálos bűnt, mert olyan dolog ez, mint amikor egy férfi, egy másik férfi ellen kell, hogy megölje, ugyanilyen ez a dolog. Ez egy fantasztikus mondat, ha belegondoltak. Ez azt mondja tulajdonképpen, hogy a nemi erőszak az egy ugyanolyan bűn, mint a gyilkosság. A férfi együtt volt vele a mezőn, abból indulunk ki, hogy a férfi erőszakkal volt vele, hiszen nem tudjuk, de a lány, ha védekezni akart volna, se tudott volna, hiába kiabált volna, senki nem hallotta volna meg.
Az ártatlanság
vélelme. És hogyha itt egy valóban erőszak, nemi erőszakról volt szó, akkor ez olyan, mint a gyilkosság. Ugye ez egy fantasztikus, mert ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Tóra azt fekteti le, hogy egy embernek az életét elvenni, és az embernek az intimitását elvenni, az ugyanaz az erőszakos cselekedet. És akkor ebből mit látok? Hogy a nemi erőszak, ami egyike a súlyos nemi bűnöknek, ugyanilyen a házasságtörés vagy ilyesmi, az olyan, mint a gyilkosság. Má innyen la mannum el cerha nára melusza, ele ha rej, zebo lamed, nincs a lamed, és akkor mit látunk, miért van kapcsolat e között a lánynak az esete és a gyilkosság között, azt látjuk, hogy a kettőnek az értékelése az ugyanaz. A gyilkosságnak és a nem erőszaknak az értékelése ugyanaz.
És hogy ebből következik, hogy ebből az sem.
Így van, és akkor ebből következik, hogy ahogy a gyilkosságot meg lehet előzni azzal, hogy megölöm a gyilkost, ugyanúgy meg lehet előzni a nem erőszakot azzal, hogy megölném az erőszaktevőt, akkor ebből az látszik, hogy az erőszak, a nemi erőszak és a nemi bűnök magasabb, annakhoz való tartás, az magasabb, mint az élet. Ez magasabb érték, mint az élet. Innen tudjuk, hogy inkább nem szabad ezeket megszegni, mint hogy ne halljak meg. Oké, ez egyik lehetőség, amivel tudjuk ezt magyarázni. Másik, ami nagyon hasonló ehhez, Mánájom Nusza Nitalátsz Lebenávse, Áfrad Szeák Nitalátsz Lebenávse, ahogy mondtam, ugyanúgy, ahogy ezt a nemi erőszak alatt lévő lányt szabad megmenteni, meg kell menteni, akár annak árán is, hogy megöljük az erőszaktevőt, ugyanúgy meg lehet menteni a gyilkos áldozatát azáltal, hogy megöljük a gyilkost. Akkor ebből azt látjuk, hogy az emberölésnél, ez kicsit komplikált, de hogy az emberölés valaki mást megölni, azt meg kell előznünk azzal, hogy azt öljük meg, aki ölni akar. Tehát a gyilkosság az egy kevésbé fontos érték, mint az élet értéke. Oké. Már hogy szeáhé a regváljába, áfna, hanem rossz, hogy a regváljába, és akkor ugyanúgy, mint hogy az embernek inkább kell feláldoznia magát, mint hogy mást megöljön, ugyanígy egy nemi bűn miatt az embernek inkább meg kell halnia, mint hogy megszegje a nemi bűnt. Most a nemi bűnök között nagyon sok kategória van, itt a legsúlyosabbokról beszélünk. Szóval a legsúlyosabb nemi bűnök, ilyesmi mondjuk a házasságtörés, a nemi erőszak, és van még egy pár a vérfertőzés, szóval a közvetlen rokonok közötti, és van még egy pár ilyen. Nem az összes ilyen, de a legsúlyosabbakról beszélünk. Azt mondja a Talmud, oké, értjük, de honnan tudjuk, még egy kicsit jobban vegyük végig, hogy a gyilkosságnál, az emberölésnél honnan tudjuk, hogy az egy olyan érték, amit még a saját életem árán is meg kell tartanom. Magyarul, honnan tudom azt, hogyha nekem azt mondják, hogy öld meg Gézát, akkor inkább meg kell halnom, mint hogy megöljem Gézát. De? Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondja a Talmud, hogy Szeach Gufamön Alé, Szfaragú. Volt egyszer egy történet, amiből látjuk, hogy ez így van. Hú, asszale kamide rave. Egyszer valaki rave elé járult. Amelli mare durai, katlele planjav, illaj katlallach. Egyszer eljött egy férfi kétségbe esve ravehoz, és azt mondta, odajött hozzám a város feje, gondolom, hogy a maffia főnök, és azt mondta nekem, öld meg XY-t, ha nem, akkor téged megölünk. Ugye, mint az összes maffia filmben, hogy vagy elvégzed a gyilkosságot, vagy téged fogod, akkor mit csináljak? Azt mondta neki a rabbi, amelej niklach lőjtiktől, inkább hajj meg, de ne ölj meg valaki mást. Miért? Máj haziz de damadi dach szumak cfej. Dilma damada hú gábra szumak cfej. Mert te honnan veszed, hogy te azt gondolt, hogy a te véred vörösebb, mint az ő vére. Mit akart ezzel mondani? Van két ember. Ha te azt mondod, hogy a magad érdekében megölöd őt, akkor ez azt mondja, hogy a te véred vörösebb, mint az övé. Magyarul te fontosabb vagy, mint ő. A véred vörösebb az azt jelenti, hogy fontosabb vagy. Miből gondolod, hogy te fontosabb vagy, mint ő, hogy az ő életét elvedd azért, hogy a saját életedet megmentsd. Mivel nem tudhatod, minden ember élete egyenlő, ez nem szabad megölnöd őt, mert lehet, hogy ő az értékesebb. No, akkor mi az oka annak, hogy az önvédelemből mégis lehet ölni? Ha valaki rám támad, én megölhetem őt. Valaki rám támad, hogy megöljön, én megölhetem őt.
Hát, mert ő megszegte.
Ah, és akkor mi van? Akkor biztos, hogy én értékesebb vagyok. Mondjuk, amikor egy ártatlan emberről van szó, akkor tényleg ő is ártatlan, én is ártatlan vagyok, nem tudom, hogy ki a fontosabb. De ha ő engem meg akart ölni, akkor biztos, hogy én fontosabb vagyok, mint ő, mert ő már megszegte ezt a parancsot. És ezért önvédelemből lehet ölni. Hogyha valaki rám támad és meg akar ölni, akkor én megölhetem őt azért, hogy megmentsem a saját életet. Van egy érdekes kérdés, ez egy nagyon komplikált kérdés, mert van egy, ugye ez így most egyszerűen hangzik, soha ne kerüljünk ilyen helyzetbe, mert ugye akkor az egyik eset az, hogy azt mondják nekem, hogy öljek meg egy ártatlan embert, ha nem, akkor megölnek engem. A másik eset az, hogy valaki rám támad, ő már nem ártatlan, akkor szabad-e megölnöm azért, hogy megmentsem saját magam. De mondok egy másik eset, amit a Talmud mond, azt mondja, megy két ember a sivatagban, és nálam van egy korsó víz, egy tömlő víz. Ez egy tömlő víz, ez elég egyikünknek arra, hogy elérjük a várost. De mindkettőnknek nem elég. Mit kell csinálnom? Igyam-e én meg a vizet, adjam-e oda a vizet a társamnak, vagy igyuk meg közösen a vizet? Azt mondtad, hogy igyuk meg közösen? Az biztos nem. Miért? Mert akkor mind a ketten meghalunk. Ugye arról beszélünk, ez egy teoretikus eset, mert ezt nem pontos, lehet tudni, hogy pont ennyi víz, pont ennyire elég, de teoretikusan mindketten nem ehetjük, ihatjuk meg, mert biztos mindketten meghalunk. Mondok egy eset, amiben ezt biztosan lehet tudni. Mondjuk gyógyszer. Van egy gyógyszer, két beteg van. Az egyiknél van a gyógyszer, a másikkal, ha elfelezi, egyikük se fog életbe maradni. Valamelyiknek kell az egész gyógyszert megenni. És itt két vélemény van, de az elfogadott vélemény az, most az marad, hogy vagy én megiszom, vagy ő megissza az egészet. Vagy egy negyedik eset, hogy kiöntjük a vizet, de az is biztos, hogy nem, akkor is biztos, hogy meghalunk. Akkor vagy én iszom meg, vagy ő iszom meg. És a Talmud azt mondja, nekem kell meginni. És nem szabad odaadnom neki.
Akinél van,
annak kell. Miért? Mert két egyenlő emberi élet van. Embert ölni aktívan és passzívan is lehet. Ugye? Mit jelent embert ölni aktívan? Hogy valamit csinálok azért, hogy egy emberi élet kimúljon. Passzívan nem csak semmit, és emiatt egy emberi élet kimúlik. Ugye? Nem ugyanaz. Ha én nem mentek ki valakit a tengerből, azzal passzívan ölök embert. Ha belelököm a tengerbe, akkor aktívan ölök embert. Akkor itt állunk a sivatagban, és vagyok én, meg van a társam. Ha én nem csinálok semmit, hanem nálam marad a víz, akkor sajnos ő meghal, de én abban csak passzívan öltem meg. Ha viszont odaadom neki a vizet, azzal magamat aktívan megöltem. Most ugye ez egy inkább teoretikus kérdés, de volt egyszer egy... Ugye ez mind akkor van, hogyha nálam van a víz. De mi van akkor, hogyha egy harmadik embernél van? Mondjuk vegyük az orvosságot. Volt egy eset Jeruzsálemben, a 40-es évek végén nagy járvány volt, és nagyon ritka gyógyszerre lehetett csak megnyújtani. Egy adag gyógyszer volt, a kórházban sokan voltak. Kinek kell adni a gyógyszert? Csak egy embert tudunk vele megmenteni, és ez nem ugyanaz, mert az eddig én azt mondtam, hogy nálam van a gyógyszer, vagy nálam van a víz, és nekem is szükségem van, nem? És egy külső szereplő.
Akinek nincs rá szüksége.
Ő kinek adja a gyógyszert? Akkor eljöttek egy imámhoz, egy paphoz és egy rabbihoz. És megkérdezték, hogy mi a válasz. Most nem tudom, a imám és a pap mit mondott, de ti mit mondanátok? Kinek kell adni a gyógyszert?
Hát aki potenciálisan a legtovább fog élni.
Ah, szóval a legfiatalabb gyereknek?
Például.
Más vélemény?
Tehát egy biztos, hogy megmentek.
Mindenki, senkit nem biztos, hogy megmondani. Ugyanilyen esélyeik vannak.
Egészségesen.
Most volt például a koronánál, aztán nem tudják az első hullámban, hogy Olaszországon nem volt elég lélegeztető, kire kell rakni a lélegeztetőgépet. Nem tudja eldönteni, és akkor voltak azt mondják, hát az idősekre ne rakjuk, mert azok már úgyis meg fogok halni. Akkor azt mondták a 65 év alatt, volt, nem hallottatok erről? Olaszországban azt mondták, hogy 65 év alatt azokra rakjuk rá a lélegeztetőgépet. Milyen borzasztó ilyen dolgok voltak. Kire kell rárakni a lélegeztetőgépet? Akkor van, aki azt mondja, volt a gyerekekkel tanultuk az iskolában, és kérdeztem tőlük, hogy mi? Volt gyerek, aki azt mondta, hogy a legfiatalabbnak, volt, aki azt mondta, hogy a legokosabbnak, és a legtöbbet tud a társadalomnak nyújtani. Meg lehet nézni a iskolai végzettséget, nem tudom, akinek PhD-ja van, annak már lehet adni a lélegeztetőgépet. Mit mondott a rabbi? A rabbi azt mondta, az első betegnek, akivel találkozunk. Az elsőnek kell adni. Miért? Mert azt mondja, ember és ember élet között nincs különbség. Nem lehet. Mi nem értékelhetünk, hogy idős, ő már nem számít. Szellemi fogyatékos, semmi. A PhD-s, az a valami. Nem. Isten előtt minden emberi élet ugyanolyan fontos, és ezért én nem dönthetek, tehát akit a sors először elém hoz, az az, akinek oda kell adni. Minden esetre akkor ugyanebből a kiindulásból, ugyanebből a kiinduló pontból, ezért mondja azt, hogy nem lehet valakinek az élete árán megmenteni a saját életünket. Ez annyira így van, még egy utolsó érdekesség. Hogyha van egy közösség, és jön a maffia, és azt mondja, öljétek meg Y-szilont, vagy adjátok ki nekünk, mondjátok, adjátok ki, ha nem, akkor mindenkit megölünk. Akkor szabad? Amikor egyes egy emberről van szó, egy ember egy másik egy emberrel szemben, akkor azt mondjuk, nem tudhatjuk, melyik az értékesebb. De itt nem egy ember van egy emberrel szemben, hanem sok ember van egy emberrel szemben. Sőt, ő így is, ő is meg fog halni. Ugye, mert ő benne van a közösségben, tehát hogyha nem adjuk ki, akkor ők meg fognak mindannyiunkat ölni, őt is. A Talmud mégis azt mondja, hogy ez se szabad. Mert itt is, ami van, ha te kiadod, akkor aktívan ölted meg. Ha ezek után ők megölnek titeket, akkor passzívan haltunk, nem aktívan öltünk, hanem csak passzívan. És ami érdekes ebben az az, hogy nem csak egy ember egy másik emberrel szemben nem lehet értékelni, minőségben, mennyiségben sem. Egy emberi élet és ezer emberi élet az ugyanolyan érték. Nem lehet szembeállítani, hogy jó, hát egy valakit áldozunk föl, hogy ezren megmeneküljek. Mert az emberi életnek végtelen az értéke. Egyszer végtelen és ezerszer végtelen, az ugyanannyi. És ezért nincsen kettő között különbség. Oké, akkor végezetül most ezt a kérdést átbeszéltük, most visszatérünk a terhes nőhöz. Ha iu barada alha, volt egyszer egy terhes nő, aki megszagolta a étel szagát Jom Kipurkor, azt mondják a méde Rebi elé jöttek, amrű leju, zilla hosulé de Jom Kipurimhu, és nem tudták mit csinálni, mert a nő belebolondult, nagyon akart enni. Megkérdezték a rabbit, hogy most mit lehet csinálni, adjunk neki enni, vagy mi legyen. Azt a rabbi, menjetek oda, és sugjátok a fülébe, hogy Jom Kipur van. Hát, ha bele, megnyugszik. Ezért gondolom, hogy itt arról lehet szó, hogy egy cukros, tehát, hogy már egy kicsit olyan kómás tudatállapotba került, és miért enni adtak neki, hát, ha mégis erőt tud magán venni, vagy nem tudom, és ez a sugjátok a fülébe, vagy Jom Kipur van, hát, ha megnyugszik. Luxula ve ilhesa, erre a fülébe sugták, hogy Jom Kipur van, és erre mi történt? Megnyugodott. Miből indultak ki? Hogy ez olyan, hogyha a fülébe sugják, az olyan, mintha a gyerek meghallaná. Szóval igazából úgy gondolták, a gyerek az oka, a baba az oka ennek a visszatartatatlan éhségsoknak, és ha megsugjuk neki, hogy Jom Kipur van, akkor meg fogja érteni, hátha, és akkor ez segít. És így is csittettek, és a gyerek megértett, és erre mondták, azt mondták, az arról mondta az Jeremiás próféta, vagy Teremi Czarkabe Betenyed a Ticha, Jeremiás azt mondta, mielőtt már megszülettél volna, már a hasában tudtad őt, és mielőtt kijöttél volna a méhéből, én megszenteltelek téged. Magyarul, hogy a gyerek már az anyja hasában megértette az isteni dolgokat, és ezért megtudta, hogy Jom Kipurra, akkor már nem akart annyira enni. A hiú barada alha, azt mondja nekem, hogy egy másik hasonló történet, hogy egy teljes nő megszagolta az ételt Jom Kipurra, és nagyon rá is rájött a roham. Jöttek Rabbi Haninához, azt mondta nekik, amely leulla husila, a fülébe sugjátok, de ő nem nyugodott meg, akkor meg kellett etetni, miért nem nyugodott meg, karja le, azt mondja, erre mondta azt a zsoltárokban, Zarure Saimi Rachem, aki gonosz, az már az anyja méhében is gonosz. Nem akarta megérteni, hogy Jom Kipur van. Jó, oké, akkor Nafka Minei, Saptai Atzer Piré, és mi történt? Később kiszületett ebből a... megetették a nőt, megszületett a gyerek, és ki lett ebből a gyerekből? Saptai Atzer Piré. Ő volt Saptai, a gyümölcshalmozó. Ez mit jelent? Hogy ez egy olyan férfi volt, akinek nagyon nagy gyümölcsösei voltak, vagy fölvásárolta a gyümölcsöt, és fölvitte kartelezett a gyümölcs árakkal, és fölvitte az árakat, és ezzel mindenkinek fájdalmat okozott. Látjuk, hogy már az embrió korában is milyen gonosz volt, Jom Kipurkra akart enni, és ennek látjuk az eredményét később, hogy visszaélt a kartelezéssel. Kedves barátaim, idáig tartott a mai Talmud. Köszönöm szépen a részvételt, akik fizikailag itt voltak velünk, akik virtuálisan itt voltak. Mindenkinek egy szép hetet kívánok, jó éjszakát, jó pihenést. Viszontlátásra, viszonthallásra.